Hogyan tanít bennünket Isten imádkozni? Ez az a kérdés, amire keressük hétről hétre együtt a választ, már lassan fél éve. És ma a 108. Zsoltáron keresztül keressük ismét erre a választ. Fel is olvasom most közöttünk. Így szól a 108. Zsoltár. Dávid Zsoltár éneke. Kész a szívem arra, Istenem, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresztem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Isten így szólt szentélyében. Örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyet. Enyém Gilád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, Moab pedig a mosdó medencém. Edomra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Kiviszel az erős városba, kivezet engem Edomba. Csak te, Istenünk, noha elvetettél minket, te, Istenünk, bár nem jár seregeinkkel. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Ellenségeinket ő tapossa el. Amen. Kedves testvérek, a 108. Zsoltár Dávid háborús időben elmondott reggeli imádsága. És azóta nemzedékről nemzedékre sokak reggeli imádsága. Reggeli imádság, amit több százezer ember több ezer éven át nem tudott elengedni. Nem tudott elengedni, mert valahogy milyen a sajátjukként élték meg ezt a Zsoltárt. És ma ebbe a több évezredes imaláncba léphetünk bele. Erre hív és bátorít ma Isten bennünket, hogy lépjünk bele ebbe az imaláncba. Mert hiszem, hogy ez az imádság a miénk is. És hiszem, hogy ez a Zsoltár imádság a sajátunk. Mindazok ellenére hiszem ezt, hogy tudom, hogy ma úgy élhetünk idehaza, hogy nem kell fegyverropogásra kelnünk. Hogy nem kell egyik házsaroktól a másik házsarokig szaladnunk, futnunk az életünkért. Hogy amikor reggel felkelek és átmegyek a dzsungelparkon, itt a kis parkos részen, akkor nem kell figyelnem és aggódnom azon, hogy hová lépek. És itt most humorosan azért megjegyzem, hogy nem a kutyasétáltatókra gondolok, akik nem figyelnek oda a kedvencükre, hanem ennél komolyabbról van itt szó. És tudjátok, én ezeket a háborús időket nem éltem meg. Én csupán hallottam róla a rokonoktól, a háborúnak a történetét és nyomait, a családomnak a története magán viseli. Tanultam történelmet, láttam filmeket. De lehet, hogy ül itt olyan közöttünk, akiknek ez húsvérvalóság, és így tud visszaemlékezni rá. És ehhez képest tényleg kimondhatjuk, hogy itt most béke van, és rend van. Legalábbis itt. Mert amikor bekapcsolom a tévét, vagy az interneten fölmegyek egy-egy honlapra, vagy hírportára, akkor azzal szembesülök, hogy ma a föld lakosságának nagy százaléka bizonytalanságra kel fel, és fegyverropogásra ébred, ha egyáltalán el tudott aludni, vagy ha egyáltalán volt hol aludnia. De itt most béke van, és azt gondolom, ezért hálásak lehetünk. nem állunk hadban. És ezen a ponton jut eszembe az első Gazdagréten töltött estém. Január végén költöztem ide, és hát tudjátok, milyen egy költözés. Emberi erőt megpróbáló, meg időt is, meg úgy mindent. És úgy ért engem itt a Gazdagréti este, hogy a szobám, az új szobám tele volt félig kinyitott és kipakolt dobozokkal, zacskókkal, zsákokkal, és igazi akadálypályát sikerült így magam köré alakítanom. De hát elért az este, elfáradtam, és hát úgy hagytam. Ledőltem aludni, és már elért volna az álom, már a békés arcvonalak kiültek volna az arcomra. Mire? Ebbe a mély csendbe egyszer csak belopózott egy légy. Ez az apró, icipici lény, a dobozok, zacskók között vergődve olyan zajt volt képes csapni, mintha egy egész raj lepte volna el a szobámat. És egyik pillanatról a másikra a nyugalomnak így vége lett. Meg a csendnek is, meg úgy mindennek. És miért osztottam meg ezt most veletek? Mert tudjátok, hogy szerintem sokszor ilyen az életünk is, meg a szívünk is, hogy valami hirtelen beférkőzik a szívünkbe, és hatalmas felfordulást csap. És talán pont így ülsz most itt. És nem is tudsz mással foglalkozni valójában, csak azzal, ami a szívedet nyomja, és lüktet tőle. Mert ha bár békében élünk, az élet egyik pillanatról a másikra elviselhetetlenné tud válni. Csatatérré tud válni a szíved, az otthonod, a családod, a párkapcsolatod, a magányod, a munkahelyed. És egyszer csak ezen kapod magad, és próbálod így megcsípni magad, hogy ez nem lehet a valóság. És fájdalmasan konstatálod, hogy már pedig ott vagy a háborúdnak a kellős közepén. Egyik pillanatról a másikra a háborút kellős közepén állsz, és nem tudod, mit tegyél, és tehetetlen vagy. Egyik pillanatról a másikra a valóság krízissé válik. Mi van most a lelkedben, mi van a szívedben? Milyen csatát vívsz, mi háborog benned, vagy igazából már feladtad? Már nincs erő az izmaidban, a karjaidban, a szívedben. Hogy vagy most? Dávid fizikailag is harcba készült, te pedig a lelki harcaidat vívod, és mind a kettő kegyetlenül fájdalmas tud lenni. De úgy Isten igazából. És mind a kettő arról szól, és akörül a kérdés körül forog, hogy hogyan küzdhetnénk meg. Hogyan álljunk bele ebbe a küzdelembe, beleálljunk ebbe a küzdelembe és totálba. Mi legyen a mi megküzdési stratégiánk egy-egy helyzetben. Vagy ha a háború képénél maradok, akkor úgy is feltehetném ezt a kérdést, hogy hogyan foglaljam el úgy az előttem álló napot, hónapokat, éveket, vagyis az életemet, hogy az Isten szerint valóban az enyém legyen. Dávid még a hajnal felvíradása előtt teljes sötétségben Istenhez imádkozott, és engem annyira kíváncsivá tett ez az imádság, hogy mi az ereje ennek a dávidi imádságnak, hogy azóta is nemzedékről nemzedékre háborús szívek és háborús helyzetek közepette egyszerűen a semmiből életet tud fakasztani. Mi az az erő? Miről beszélgethetett ott Dávid Istennel? Mit mondhatnék én? A reggeli imádságnak az erejéről tanít ma bennünket ez a Zsoltár, és arról, hogy hogyan érdemes imádságos lélekkel küzdeni. Hogyan érdemes nekifutni egy küzdelmes napnak, amikor úgy érzed, hogy a helyzet menthetetlen, hogy nem látsz előre, hogy nem érted, hogy kérdéses és ingoványos mindaz, ami körülvesz téged. Dávid küzdelme ma négy szempontra hívja fel a figyelmünket, és ezeket járjuk ma végig együtt. Hogyan küzdj? Először is dicsőítve, ahogy tudsz, másodszor farkas szemet nézve a realitással, harmadszor emlékezve Isten ígéreteire, negyedszer pedig a részedet vállalva a küzdelemben. Dicsőítve, ahogy tudsz, farkas szemet nézve a realitással, emlékezve Istennek a neked tett ígéreteire, és a részedet vállalva a küzdelemben. Hát kezdjük is el. Küzdj dicsőítve, ahogyan tudsz. Még nyoma sincs a reggelnek, teljes a sötétség, zavarba ejtő, félelmetes és mély csend uralkodik mindenhol és mindenen. Azonban Dávid már a szabad ég alatt kezeit az égnek tárva minden erejével és minden rezdülésével, ráncok és kócok között megtöri a csendet. Belekiált a sötétségbe. Egyre hangosabban és hangosabban imádkozik. A néma szájmozdulatok egyszer csak megtelnek szenvedélyes hangokkal és tartalommal, mintha Dávidnak az egész élete függne ezektől a szavaktól. Kész a szívem, Istenem. Zengek, magasztallak, segíts, csak te, hatalmas dolgokat. Zeng a sötétségben ez a fényesség. És a végén Dávid valami egészen megmagyarázhatatlan módon egy megkönnyebbült sóhajtással mondja rá, hogy ámen. Nem tudja, mennyi idő telt el így, amikor lehajtotta kezeit és felállt, már világos volt. Nem csak szemmel láthatólag, hanem a szívében is érezte. A szívében érezte, a szívéből imádta Istent, dicsőítette és magasztalta a szívéből, és ez nem egy ilyen érzelgős, hullámzós, romantikus dolog. Nem szappanopera, és nem is ilyen kognitív agyi döntésről szól, hogy hát, dicsőítem Istent, végülis rosszul nem járhatok. Nem. Az akkori ember a szívével fejezte ki azt, amikor azt szerette volna mondani, hogy teljes valómmal, hogy mindenemmel, minden porcikámmal, a rezdüléseimmel, az összes sejtemmel együtt dicsőítelek és magasztallak Istenem. Úgy, ahogy vagyok, és az, aki vagyok. Teljes mindenemmel együtt. Kész a szívem arra, Istenem, hogy énekeljek, és zengedezzek lelkesen. Ha saját szavaimmal kellene átfogalmaznom azt, hogy vajon így mit élhetett meg Dávid ott, az Istennel beszélgetve, akkor az valahogy így hangzana, hogy ő így törte meg a sötétséget. Uram, még reggel sincs, de már tele a fejem a gondokkal. Tele a szívem félelemmel, sőt, halálfélelem is van bennem. Mégis azt tölt el engem egészen, és járja át teljes valómat és mindenemet, és ad erőt nekem, hogy ismerlek. Hogy a te szereteted az égig ér, és a hűséged a magas fellegekig. Hogy körülfogsz te teljesen engem, bármi vagyok, bárki vagyok, bármit tettem. Én nem vagyok kívüled, körülfogsz teljesen. Te vagy, és én te benned. És ezt bár mindenki mindenkor megélhetné. Ha valami nagyon nehéz van, vagy most, és úgy érzed, hogy olyan, mintha egy ilyen bevehetetlennek tűnő várfalnak kellene így nekirohannod, és tudod, hogy hatalmasat fogsz csattani, és visszapattansz róla, vagy valami borzasztóan fáj, és zaklatja a szívedet, az életedet, a környezetedet. Vagy ha azt látod, hogy valaki összeroppan körülötted, arra bátorít ez a Zsoltár, hogy törd meg a csendet. Hogy kiálts bele a sötétségbe. Kiáltsd bele a sötétségbe, hogy milyennek ismerted meg Istent. Hogy találkozz vele. Hogy úgy dicsőítsd, ahogyan tudod. Hogy gyújjon világosság a sötétségben. És Dávid így kezdte el az újabb háborús napját. Dicsőítéssel törte meg ezt a halálszagú csendet. És úgy dicsőítette Istent, ahogyan az ő szívéből fakadt, akkor ott reggel, És az érdekes az, hogy a gondolatait már meglévő imádságszavai által emelte Istenhez azon a reggelen. Ez a 108. Zsoltár mondhatni, igazából szóról szóra két Zsoltárnak a vegyítéséből és összerakásából áll. Az 57. és a 60. Zsoltárnak a mondataival találkozunk. És mit üzenhet ez a mi számunkra? Az, hogy úgy dicsőítsd Istent, ahogyan tudod. Ahogyan te leginkább ki tudod fejezni az imádatodat. A 108. Zsoltár által megörökített reggelen Dávid a régebbi imádságok szavai által tudta ezt megtenni. Mert van, amikor tökéletesen rá tudunk hangolódni más szavaira. Vagy olyan is van, amikor már nincsenek szavaink. Vagy még nincsenek szavaink. És ilyenkor olyan jó, hogy valaki már megfogalmazott olyat, vagy ahhoz hasonlót, ami annyira kifejezi azt, ami most te benned tombol. Amit elmondani is alig bírsz. És ez lehet egy zsoltárfoszlány, egy ige, egy dalrészlet, egy dicsőítő éneknek a néhány sora, vagy a csended. Egy szó. Mi a szíved szava? A mondata? Mi a rezdülése? Dicsőítsd Istent, ahogy tudod. Kezdj el küzdeni. Így kezdj el küzdeni. Másodszor pedig arra tanít ma Dávidon keresztül Isten bennünket, hogy úgy küzdjünk, hogy nézzünk farkas szemet a realitással. Miután Dávid Istenre tekintett, magasztalta, megfürdött az ő szeretetében, Istennek a szeretetében, ami nem függ az ő állapotától, bűneitől, nehezteléseitől, Dávid előre nézett, hogy mi vár rá. De ezt nem egyedül tette. Olyan, mintha azon a reggelen a hegyoldalban leültek volna Istennel, és így körbenéztek a messze távolba. Hogy mi vár rád, Dávid? Mi vár rád? Terepszemlét tartottak. És nagyon fontos, hogy ebben a találkozásban megérezzük azt, hogy imádságos lélekkel küzdeni nem azt jelenti, hogy hátat fordítunk a valóságnak, és egy-egy nagyon hangzatos, kegyes, hívő mondattal így elmaszatoljuk a problémát. Hogy mintha az nem is lenne, vagy csak másmilyen, meg nem olyan komoly, meg nem olyan éles. Nem. Ellenkezőleg, aki imádságos lélekkel küzd, az farkas szemet néz a realitással. Aki imádságos lélekkel küzd, annak az imádságában valahogy az Isten dicsőítése és a realitással való szembenézés így egymásba fonódik és kapcsolódik, és valahogy egy időben is együtt van jelen a kettő. Dávid vett egy nagy levegőt azon a reggelen, és elkezdte sorolni a küzdelmeit. Az ő küzdőtereit. Sikem, Szukkót völgy, Gileád, Manassé, Efraim, Júda, Moab, Edom, Filiszta, Istenem, segíts! Látod? Ennyi minden vár rám. És arra bátorít ez a Zsoltár téged, hogy te is vegyél egy mély levegőt. Vegyél egy nagy és mély levegőt, és kezd el sorolni. Kezd el sorolni, hogy mi vár rád. Képzeld el, ahogyan Istennel ültök egy hegyoldalban, és körbe tekintetek, és te mondod neki, hogy ott, és ott, látod, Istenem? Te is látod mindezt? Így vagyok most. És ahogyan befejezte ezt a terepszemlét Dávid szívéből így feltört és felszakadt a teljes tehetetlenség, hogy kiviszel engem az erős városba. Ki visz el engem és vezet el engem Edomba? Edom a nagy ellenség, a bevehetetlen város. Edomnál hiába a haderő, hiába az emberi tapasztalat, hiába az okos tanácsadók, a jó ötletek, teljesen esélytelen a történet. És folytatja Dávid, csak te, Istenünk. Noha elvetettél minket, te, Istenünk, bár nem jársz a seregeinkkel, adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. És tudjátok, Dávid itt nem parancsol Istenre. És nem is kér. Nem egy ilyen besegítést kér tőle, hogy hát jól jön egy kis plusz segítség. Ez nem a plusz segítségről szól ez a történet. Hanem szívből kérleli az Isten, hogy vesse háta mögé minden emberi bűnüket, minden terhüket, és szálljon harcba. Mert ha ő nem küzd, ha Isten nem vonul hadba, akkor elvesznek. Egy szerelmes kérlelés ez Dávidtól. Egy szerelmes kérlelés, hogy nyújtsa ki végre Isten a karját, az ő jobbját, a megmentő és szabadító karját, különben végük. A teljes bizonytalanság és egyetlen egy szálon függésnek az imádsága ez, az egyetlen menekvésnek az útja. Olyan gyönyörű ez a kérlelés. És tudjátok, ahogy a Zsoltárban ezt a szerelmes kérlelést olvastam, így magam előtt láttam Jézust. Ahogyan ott áll az olajfák hegyénél, megrendülve, sírva, zokogva tekint le Jeruzsálemre. Jeruzsálemre, a menthetetlennek tűnő konok, kemény szívekre, a menthetetlen helyzetekre. A teljes emberi elveszettségre. És ott áll Jézus az olajfák hegyén, és rátekint a te helyzetedre is. Aztán elindul. Jézus feláll, elindul, és bevonul, hadba vonul. Mindazt, amit te nem bírsz elhordozni, amit nem bírsz elcipelni, minden bűnödet, fájdalmadat, minden szenvedésedet és csatádat, azt bizony Jézus Krisztus magára vette. Bevonult Jeruzsálembe, és kereszthalálával legyőzte az ellenséget. Legyőzte az ellenséget. Kért hát az egyetlen győztes királyt, Jézus Krisztust, hogy vonuljon be a háborútba. És ő kegyelmesen rátekint. Veled sír, zokog, majd feláll, elindul, s cselekszik, győzelmet arat. Harmadszor pedig úgy küzdj, hogy emlékezz Isten ígéreteire. Amikor imádságos terepszemlét tartott Dávid, nem csak felsorolta a nehézségeket, hanem egyben visszaemlékezett arra is, amit Isten ígért és mondott neki régebben. Mit mondott Isten szentélyében Dávidnak? Ezt mondta, hogy enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen. És most itt még sorolhatnám. Dávid úgy tartott terepszemlét, hogy egyből hozzácsatolta Istennek a múltbéli ígéreteit. És hogy ez a lépés milyen életbevágó valójában, igen szembeötlő példa rá a pusztai vándorlás. A nép már-már eléri az ígéret földjének a határát, és akkor kémeket küldenek, nézzék meg, milyen az a föld. És hogyan tértek vissza a kémek? Úgy, hogy szembenéztek a kőkemény valósággal, hogy erős népek laknak ott. Szálas emberekről számoltak be. Ilyen jó, kigyúrt, izmos emberekről. És azt is írja a Szentírás, hogy ezt mondták a kémek, hogy láttunk óriásokat is. Parányi sáskáknak éreztük magunkat, és úgy is tekintettek ránk. A kémek a terepszemlén farkasszemet néztek a realitással, a valósággal, de elfeledkeztek Istennek az ígéretéről. Ezért úgy látták, hogy nem is érdemes belevágni ebbe a küzdelembe, mert annyira félelmetes. A kérdés az, hogy a te életedben mik azok az ígéretek? Az Istentől kapott ígéretek, amikbe bele tudsz kapaszkodni, amin csüngeni tudsz az örök élet felé vezető úton, amíg meg nem érkezel Krisztusnak a mennyei ölelő karjai közé. Negyedszer pedig vállald a részedet a küzdelemben. küzdelemben való résztvállalásról nekem a közel fél éves okostelefonomnak az ébresztő programja jut eszembe. Hogy miért? Hát újdonsült korában este beállítottam az ébresztőt jó korán, hogy elhatároztam, hogy milyen jó lesz, fölkelek időben, és mennyi mindent fogok csinálni, mielőtt elkezdem úgy igazán a napot, és mennyire erős leszek, és milyen jó lesz. És akkor reggel csörgött a telefonom, így csipás szemekkel, alig láttam, így a kezembe vettem, és egyszer csak azt láttam, hogy középen van egy nagy színes kör, ami így hullámzik, villog, és mind-mind arra hív engem, hogy nyomd meg, nyomd meg. És tudjátok, mi volt a kör közepére írva? Az, hogy Szundi. És percekbe telt, míg az új telefonomon megtaláltam, hogy a nagy színes és vonzó kör alatt egy negyed akkora apró nyíra rá volt írva, hogy ébresztő program kikapcsolása. Hát az első hetekben még ment ez a felkelés történet. Aztán nagyon vonzóvá vált számomra az a színes kör. És tudjátok, az első hetekben ment, hogy terepszemlét tartsak. Aztán csak még néhány percet. Csak még néhány percet. És nálam így próbálkozott be a sátán. Mert tudnod kell azt, hogy ahhoz, hogy küzdj, bizony bele kell állnod a küzdelembe. Az Istennel való találkozásban a reggelekbe oda kell állnod. És ez nem lesz könnyű. Ez nem lesz könnyű. A sátán minden egyes trükköt és eszközt be fog vetni arra, hogy te egyedül vágj bele a harcaidba. Hogy te egyedül vonulj hadba. Hogy még véletlenül se hívd segítségül az egyetlen győztes királyt. De te ezt ne hagyd. Másrészt, ahogyan olvassuk a Zsoltárt, azt sem szabad elfelednünk, hogy ez egy egész közösségért mondott imádság, egy közben járó imádság, egy közösségért mondott könyörgés ez. És arra hív a Zsoltár, hogy ahogyan benne vagy a küzdelmeidben, azért nézz körbe is. Nézz körbe a környezetedbe, mert lehet, hogy nem csak önmagadért kell küzdened. Lehet, hogy más is fuldoklik körülötted. Mert van, hogy egyetlen egy ember imádságán csüngnek életek. Gondoljunk csak Ábrahámra, ahogyan Szodoma lakóiért alkudozott Istennel. Vagy az egyik legcsodálatosabb és legteljesebb közben járó imádságra, amit maga Jézus Krisztus mondott ki, ott a kereszten függve. Az, hogy Uram, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És tudjátok, nekünk ebből az egyetlen egy imádságból van nekünk itt most életünk. Mi ebből a krisztusi imádságból élünk és vagyunk. Testvéreim, így lehet megtörni a csendet, azt a feszült csendet, a sötétséget, a kilátástalan helyzetekkel így lehet megküzdeni. Arra hív Isten igéje ma, hogy ne add fel, hogy küzdj. Dicsőítve, ahogyan tudsz. Farkas szemet nézve a realitással, emlékezve Istennek a neked tett ígéreteire, és a részedet vállalva. Mert ne feledd, hogy neked tényleg mindenre van erőd a Krisztusban. Amen.
Imádkozzunk. Ó Jézus, annyira jó lenne, mint Dávid ebben a Zsoltárban, úgy ébredni egy reggel, amikor harcaink vannak, hogy kész a szívünk, és meglátjuk, hogy te vagy az egyetlen lehetőségünk, és dicsőítünk, és bátorságot nyerünk, és egy csomó napunk, egy csomó reggelünk nem ilyen, és könyörülj rajtunk, hogy lehessen minél több ilyen nap. És azok a napok is, Urunk, amikor képtelnek vagyunk kiáltani, vagy éppen sodródunk, vagy nagyon mélyen vagyunk, te akkor is légy ott, kérünk, légy győztes Úr. Imádkozunk azért, Urunk, hogy tudjuk elhordozni a kudarcainkat is, a bukásainkat is, és látni mindezt a te végső győzelmednek a fényében. Köszönjük, hogy a te oldaladon miénk, Jézus, a mennyek országa, és végső értelemben győztesek vagyunk. Könyörgünk most azokért közöttünk, akik különféle terheket hordoznak. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik küzdenek akár gyásszal, veszteséggel. Könyörgünk azokért, akiknek a mindennapi megélhetésük nagy küzdelem, vagy a családjukban, a kapcsolatainkban hordoznak óriási terheket. Könyörgünk az egyedülállókért. Könyörgünk azokért, Urunk, akik nem is tudják megosztani másokkal annyira, szégyellik azt, amivel küzdenek, szabadíts meg, Urunk, mindannyiunkat. És imádkozunk nem csak magunkért, a gyülekezetünkért, a környezetünkért is, Gazdagrétért, egész Budapestért, és kérünk az országunkért is. Imádkozunk, Urunk, a keresztényekért világszerte. Hallgass meg bennünket, és légy velünk, győztes Jézus, köszönjük, hogy hozzád fohászkodunk, azokkal a szavakkal is, amelyekre te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.